Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, advent harmadik vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, az első fejezetben, a 8. verstől a 14. a következőképpen. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, minél többet ismerünk meg a világból, no meg minél inkább görbül életünk a sír felé, annál inkább rájövünk, hogy nincs semmi szégyelni való az evangéliumban. Aki mégis úgy látná, hogy Jézus tanítása elavult, idejét múlt, az alapjaiban téved. Nem félreérti, hanem egyáltalán nem érti az evangélium alapüzenetét. Az evangélium görög szó, evangélion, és azt jelenti jó hír. Tévesen örömhírnek szokták fordítani. Ez nem örömhír, ez jó hír. Aki meghallja a jó hírt, és megérti ennek a hírnek a tartalmát, hogy mi az üzenete, annak a szívében ez a jó hír örömmé változhat. De csak úgy magától az evangélium nem örömhír. Ha valakinek azt mondjuk, meghalt érted Jézus Krisztus, nyilvánvalóan nem fogja rögtön megérteni, miről van szó. Ahhoz, hogy örömhírré váljon az evangélium, a Szentlélek munkája kell, hogy elvégezze benne ezt a titokkal teli folyamatot. Az evangélium alapüzenete minden egyes korban megállja a helyét. Miért? Azért, mert Isten törvénye az élet és a normalitás szolgálatában állnak. Ami abnormális, ami természetellenes, az egyben Isten ellenes is. Nem mondok újat, ha azt mondom, hogy abnormális világban élünk. Vagy ha szépíteni akarom a helyzetünket, akkor azt mondom, hogy túlnyomó részt abnormális világban élünk. Vegyük például az Amerikai Egyesült Államok elnökét, aki megkapta a béke Nobel-díjat. Nem azért, mert valami világrengető dolgot tett, hanem az emberek remélik, hogy majd tenni fog valamit. Nem akarom bántani szegény Obama elnök urat, valószínűleg megvan neki a maga baja, csak hát olyan furcsán hangzik, olyan abnormálisan hangzik, ha valaki, miközben megkapja a béke Nobel-díjat, azt magyarázza a világnak, hogy a békében is azért háborút kell folytatni. Luther, a mi jó Lutherünk azt mondta, az 1525-ben Közép-Németországban kitört parasztlázadásra, felőlem aztán üthetitek, vághatjátok egymást, csak ne mondjátok magatokat kereszténynek. Ez a világ telve van szenvedéssel. Ez a világ elkészült arra, már jó régen, hogy a Jóisten az ő kegyelme által megváltsa ezt a világot. Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy neki kellene megváltani ezt a világot, akkor előre meg tudjuk mondani, hogy az ő vállalkozása kudarcba fullad. Mert a világ már meg van váltva. A világnak van egy olyan útja, amelyen, hogyha halad, akkor eljut az Istenhez. Azt mondja a mi Urunk Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ott a görög szövegben az áll, hogy metahodosz. Ebből a metahodoszból a hodosz az út, meta az az által, ebből a metahodoszból, ebből a metódusból, ebből a hozzávezető útból támad a megoldás. Az ember, valljuk be őszintén, mindannyian így vagyunk ezzel, szeretjük hallani az olyan szépen csengő válaszokat. De egy idő után, amikor már megtapasztaltuk az élet valóságát, sőt, talán a fiatalos lendületünk is egy picit alább hagyott, olyannyira, hogy ráléptünk a bölcsülés útjára, azaz rádöbbentünk arra, hogy Istennel együtt formálódhatunk, akkor belátjuk azt, hogy az Isten ebben a világban a törvényeit mindig úgy alakította az ember számára, hogy az ember a törvényben felismerje önmagát, bűnös voltát, és felismerje, hogy neki csak is az Istennél van békessége. Mai igénk nem általában a szenvedésről beszél, hanem arról a szenvedésről, amely szenvedést azért tűr el a keresztény ember, mert befogadta az evangéliumot. Így írja Pál, szenvedek az evangéliumért. Sokan az egyházban, és most gondolhatok a szószéken állókra is, meg gondolhatunk a szószék alatt ülőkre is. Szóval sokan az egyházban a maguk alkalmatlanságát palástolják azzal a kijelentésükkel, sőt, talán még hisznek is benne, még hiszünk is benne, hogy az Úr most engem próbára tesz. Most szenvedek az evangéliumért. Most keresztet hordozok. Vigyázzunk, a kereszthordozás nem egyenlő a szenvedéssel. A kereszthordozás az azt jelenti, hogy valaki szenved az evangéliumért. Ha az én életvezetési hibám következtében kell hordoznom bizonyos bűneim, vétkeim, mulasztásaimnak a következményét, az nem kereszthordozás, az szenvedés, de nem olyan szenvedés, amit az Isten ránk mér, hanem olyan szenvedés, amit csak is magunknak köszönhetünk. Nyilván vannak olyanok is, ők vannak kevesebb számban, akik szenvednek az evangéliumért. Aki viszont tényleg Jézusi módon él, úgy vezeti az életét, hogy az életében a döntéseit, az esetek többségében a szeretet alapozza meg, azoknak az élete kiegyensúlyozottságot sugároz, harmóniát, és ezután sóvárognak a világfiak, ahogy a római levélben olvashatjuk. Egyébként nem sóvárognak. Olyan szépen írja Pál, az elmúlhatatlan élet csak az evangélium által válik világossá. Az evangélium által. Nem a világban. Elfelejtik a keresztények, hogy Isten dicsősége nem a világban van. Ott is, de ott rejtett módon. Elsősorban az egyházban nyilvánul meg az Isten dicsősége. Mi az egyház? Jézus Krisztusban hívők közössége. Ez egy láthatatlan közösség. Az Ecclesia Militans, a küzdő egyház. Hogy más felekezetekben vagyunk, az egy másik kérdés. Egy bizonyos, hogy az elmúlhatatlan élet csak az evangélium által válik világossá. Úgy világi módon gondolkodva, úgy világi módon normálisan, pontosítok, abnormálisan gondolkodva, azt mondjuk, hogy a halállal vége van az életnek. Aztán minél inkább megöregszünk, annál kevésbé tudjuk elhinni, hogy nekünk is ki kell költözni ebből a világból. Nem értjük, hogy miért. Azért, mert a lelkünk legmélyén ott van az a titokzatos isteni rész, amely elpusztíthatatlan. Ami az Isten ajándéka. Ezt kaptuk, ezzel együtt élünk itt a Földön, és ehhez ragaszkodunk, és aztán majd ezt visszakéri a Jóisten. Az elmúlhatatlan élet csak az evangélium által válik világossá, ha az evangéliumot tisztán hirdetik az egyházban. Tisztán és méltósággal. Mert lehet méltatlanul is. Mi adja meg a méltóságát az evangélium hirdetésnek? Pál apostol azt írja itt, én hírnökül, apostolul és tanítóul hivattam el, rendeltettem erre a szolgálatra. Ki a hírnök? Aki hallott valamit, és azt elmondja, hogy hallott valamiről. És ahogy Péter írja, nem tehetjük meg, hogy mást mondunk, mint amit láttunk. Mi csak azt szólhatjuk, amit láttunk és tapasztalhattunk. Ő a hírnök. Ki az apostol? Az apostol az, apostello, megint egy görög szó, az azt jelenti, hogy elküldött. Akit az Isten elküldött. Aki elmegy, mert enged a hívásnak. A hívás pedig belülről szólal meg. És ennek a hívásnak, hogyha engedelmeskedik, akkor rádöbben arra, hogy neki menni kell. Isten hívja el az ő világába, de aztán küldi is az emberek világába. Olyan nincs, hogy valakit elhív az Isten az ő világába, és aztán ott marad, de egyébként nem küldi az embert az embervilágba. Mert Isten arra rendelt minket, keresztényeket, hogy só legyünk, hogy világosság, hogy hegyen épült város. Nem azért van a kereszténységünk, hogy véka alá rejtsük azt a pislákoló kis mécsest. Hanem azért, hogy mások is legalább a fő irányt láthassák. És azt is mondja Pál, hogy tanítóul is rendeltetett. A tanítás, erős testvérek, a tanítás az egyik legnehezebb és az egyik leghálátlanabb feladat. De azt gondolom, mégis a legszebb. Ha egy apa meg tudja tanítani a fiát az élet tiszteletére, az Isten szeretetére, a becsületre, a tisztességre, akkor mindent megtett. A tanítás csak akkor éri el a célját, ha a tanító hiteles ember. Ha az édesapa idült alkoholista, akkor hiába mondja azt, hogy fiam, ne igyál. Ha erős dohányos, hiába mondja neki, hogy fiam, ne dohányoz. A tanítás csak akkor éri el a célját, ha a tanító hiteles ember. ahogy visszaemlékszem az elmúlt évtizedekre, más sem hallottam a médiában, csak azt, hogy oktatásügyi reform. Állandóan reformálták ezt a szegény oktatást. Azt gondolom, az embert kellett volna megreformálni. Azért van ott a világ, ahol éppen most van, mert azt, ami a jövőt alapvetően befolyásolja, ami az emberek egymáshoz és világhoz való viszonyukat meghatározza, ami adja, ami megteremti az életminőséget, annak mára elveszett a társadalmi presztízse. Pedagógusok sem társadalmi, sem erkölcsi, láss tanárverést, most olvastam valahol, minden tizedik tanárt, tanítót már ért bántalmazás, ért zaklatás. Tehát sem társadalmi, sem erkölcsi, és mondhatjuk, sem anyagi megbecsülés nem jár ki nekik, legalábbis Európa eme szegletében mi felénk nem. Így aztán ne csodálkozzunk azon, hogyha ami megteremtené az emberek életminőségét, azt ennyire nem becsülik, hogy akkor a világ ott tart, ahol. Sajnos, kritikát kell mondanom, az egyházak felé is, mert a kereszténység az eredetileg azt jelenti Krisztus követő, vagyis mondhatjuk azt, hogy Jézusi. Tehát a Jézusi egyház, akinek alapítója, mestere, a mi Úrunk Jézus Krisztus, ő az Isten tiszteletére és az embertárs szeretetére tanította követőit. És ma a szószékek többségéről hallhatja az igehallgató a dogmatikát. Az évszázados, törvénybe iktatott, definícióba zárt hitbéli igazságokat. No, de nem is tud vele sok mindent kezdeni. Olyan ez, mintha megtanítanánk valakit arra, hogy hogyan kell a számokat olvasni, és hogyan kell a számokat írni. Úgyhogy, ha kell, akkor egészen nagy számokat is le tud írni, és egészen nagy számokat is le tud olvasni. De nem tanítjuk meg neki a négy alapműveletet. Akkor minek a számok ismerete? Minek a dogmatika, ha nem tudunk vele mit kezdeni a hétköznapokban? Minek a számok ismerete, ha nem tudjuk, hogy egy meg egy az egy. Úgy a világban egy meg egy az kettő. De Isten országában egy meg egy az egy. Ez az ő titka. Az egység. Legyetek egyek, mondja tanítványainak. Titok az egyház. Ahogyan a Szent Háromság is titok. Ahogyan a hit is az. Mit mond itt Pál? Azt, hogy tudom, kiben hiszek. Te tudod, kiben hiszel? Vagy csak azt tudod, hogy minek hiszel? A hit az a legnagyobb kincs, mert választ ad életünk minden pillanatában. A hit elsegít minket az Istenhez. A hit átsegít minket minden nehézségen. Akár szomorúak vagyunk, akár kaptunk valamit, akár elvett tőlünk valamit az Isten. Kincs ez, Pál apostol is azt mondja, nagy kincs ez, amit a mennyei atyától kapott. Ezt a kincset kiérdemelni nem lehet. Nincs egyetlen egy ember sem, aki méltó lenne erre a kincsre. Tudom, voltak korszakok, amikor ilyen szép imádságok születtek. Uram, add, hogy méltó legyek erre vagy arra. Sosem leszünk méltók, mert bűnösek vagyunk. Mert lehet, hogy nem cselekedjük meg a jót, de mulasztunk. ezt a kincset kiérdemelni nem lehet, de kérni lehet. És aki kér, az kap. És ha már megkaptuk, továbbra is kérnünk kell, hogy meg is maradjon bennünk ez a kincs. Mert az élet tüzes napsugarai felszárítják bennünk ezt a kincset, ezt a, nyugodtan mondhatjuk, életnek vizét. Senki más nem tudja megőrizni ezt bennünk, csak is a Szentlélek Úristen. Ő az, aki megőriz minket. Ő az, aki elhívott, ő az, aki elküldött, és ő az, aki megtart. Az első keresztényeket is a Szentlélek Úristen tartotta meg, és minket, mai keresztényeket is ez a Szentlélek Úristen tartott meg. Reménységünk szerint a jövőben is csak is egyedül ő tarthat meg minket. Az Anya Szent Egyházat tehát a Szentlélek Úristen tartja meg. Ez az evangélium, hogy a Szentlélek Úristen megtart mindannyiunkat. Akkor is, ha körülöttünk abnormálissá válik a világ. Akkor is, ha az isteni vezérelvek helyett az ember önzése veszi át az irányítást az élet felett, amely életet az Isten teremtette. Imádkozzunk! Úristen, mennyei atyánk, hálát adunk igédért, amely minket országodba hív, és követeidért, akik akaratod titkát hirdetik nekünk. Világosíts meg szent lelkeddel, hogy követeid szavából megértsük a te hívásodat. Rátszel minket az eljövendő ítélet hírével, hogy hozzád térjünk, és képmutatás nélkül szolgáljunk neked az Úr Jézus Krisztus által. Amen.